Itt a Greenfó podcastja. A hazai net zöld iránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
Ne égess szemetet! A PET palack és a bútorlap nem kályhába való. Tegyünk az illegális hulladékégetés ellen. A jó levegő közös érdekünk. Erről szól a BKM Budapesti Közművek aktuális kampánya, melyet a mai podcastunkban járunk körbe, én Sarkadi Péter vagyok, és most az FKF központjában, a Budapest 8. kerületi Alföldi utcában vendégeskedem, itt vesszük fel a műsort, a házigazdám Kanozsai Gábor igazgató, és másik beszélgető társam Szilágyi László, a főpolgármesteri hivatal klímavédelmi főosztályának munkatársa. De mielőtt a kampányra rátérnénk, próbáljuk meg egy kicsit ezt a bemutatkozást pontosítani. Most idézek, mert nem könnyű a feladat. A fővárosi közterület fenntartó, zártkörűen működő non-profit részvénytársaság általános jogutódja 2021. szeptember 1-től a BKM Budapesti Közművek non-profit zártkörűen működő részvénytársaság. Hát eddig gondolom mindenki követte, a hallgatóink is. És akkor itt működik a BKM Budapesti Közművek ZRT-ben az FKF hulladék gazdálkodási divíziója. Itt van a körforgásos hulladék gazdálkodási igazgatóság, és ennek az igazgatója Kanozsai Gábor. Egy kicsit rakjuk már helyre ezt a cég konglomerátumot, mert szerintem nagyon kevesen vannak ezzel tisztában, hogy mi is ez pontosan.
Igen, ahogy te is mondtad, gyakorlatilag tavaly év szeptember 1-ével tulajdonosi fővárosi döntés alapján több budapesti közüzemi cég egy szervezetté olvadt egybe, és így gyakorlatilag egy német mintára működő Stadtwerke szervezet jött létre, aminek feladata a városüzemeltetés több területének a biztosítása egy menedzsment által vezetve. Tulajdonképpen itt arra kell gondolni, hogy a korábban önállóan működő, önálló entitásként létező cégek egy szervezeti egységbe olvadtak össze, így törekszik a szervezet arra, hogy az ezzel járó lehetőségeket, szinergiákat minél jobban ki tudja használni, ezzel hatékonyabbá téve a működést. Itt tulajdonképpen arra kell gondolni, hogy a valamikori FKF, ennek ugye két divíziója, a köztisztaság és a hulladékkezelési divízió, ezen túlmenően a főtáv, ugye a távfűtés területét biztosító szervezeti egység, a főkert, a budapesti temetkezési intézet és a főkét tűz, tehát a kéményseprőipari szolgáltatás nyújtó szervezetek olvadtak össze, és akkor ezeknek a területeknek az üzemeltetése történik már szeptember 1 óta kvázi egy szervezetben.
És akkor itt működik a körforgásos hulladék gazdálkodási igazgatóság. Na ez mit akar pontosan?
A körforgásos hulladékgazdálkodási igazgatóság 2021. május 1-ével jött létre, és az akkor még FKF-ként működő szervezet célul tűzte ki azt, hogy lehető legnagyobb hangsúlyt fektessen arra a működésében, hogy a gazdasági körforgásba visszavezethető, visszaforgatható anyagok egy jól megfogható szervezeti egység égisze alatt minél nagyobb hatásfokkal tudjanak működni, megvalósulni. Tulajdonképpen ez a szervezeti egység hivatott valamennyi olyan anyagáramot kezelni, aminek anyagában történő hasznosítását lehet biztosítani. Emellett ugye még kettő nagy igazgatóság van az FKF szervezetén belül, a hulladékbegyűjtés és szállítási igazgatóság. Ők végzik ugye a lomtanítási feladatot, kommunális hulladékgyűjtést, illetve a zöld hulladékgyűjtési feladatot. Van a hulladékkezelési igazgatóság, aki ugye mint hulladékkezelési létesítmény a hulladékhasznosító mű, illetve a második hulladékkezelő létesítmény a pusztazámori hulladéklerakó fölött, mint hulladékgazdálkodási létesítmény diszponál. És akkor vagyunk mi a sor végén, a körforgásos hulladékgazdálkodási igazgatóság, aki felel a szelektív hulladékgyűjtési tevékenységért, felel a hulladékudvarok és szemléletformáló központok működtetéséért, felel a haszonanyag irányítás és értékesítési tevékenységért, illetve van egy viszonylag kisebb szervezeti egység igazgatóságon belül, aki a hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetéséért, fenntartásáért felel, és akkor tulajdonképpen ténylegesen egy igazgatóságba szerveződnek azok az anyagáramok, amiknek a hasznosítását meg kell oldjuk, vissza kell vezessük ezeket az anyagokat a gazdasági körforgásba.
Ha már körkörös, akkor mint budapesti lakos engem borzasztóan zavar, meg a környezetemet is, hogy nagyon kevés helyre tudom az üveget visszavinni. Ugye a papír műanyag az normális esetben megoldott, mert ott van lent a lépcsőházamban, de az üveggel hát kínlódok. Szóval, hogy mi az oka, hogy alig van már ilyen üvegsziget?
Igen. Az üveggyűjtő szigetekkel a probléma abban áll, hogy ugye a főváros szerkezetét tekintve nagyon beépített, főleg a belvárosi kerületek, és ugye ezeket a gyűjtő szigeteket közterületen lehet elhelyezni, de ugye ezek a közterületek jellemző lakó ingatlanok közvetlen közelébe találhatók. Gyakorlatilag a hulladék behelyezéssel és a hulladékürítéssel járó zajhatás olyan mértékben zavarja a lakosságot, hogy ők ugye jellemzően panasszal értek részben felénk, részben ugye a közterület használati kiadó önkormányzatok irányába, hogy nyilván a lakhatás minőségét ezek a gyűjtőszigetek befolyásolják, és ugye itt az a döntések születtek, hogy a lakossági kérelmeknek helyt adva ezeket a gyűjtőszigeteket leredukáltuk. De fontos azt hozzátenni ehhez, hogy most idén évelején, tehát januárban kiküldtünk valamennyi kerületi önkormányzatnak egy megkeresést, hogy szeretnénk ezt a problémát látva ismételten visszabővíteni kifejezetten az üveghulladékgyűjtésre tekintettel a gyűjtősziget hálózatot. Jelenleg ott tartunk, hogy az önkormányzatok nagyságrendileg egy fele visszajelzett erre a megkeresésre, és most körülbelül egy ilyen 30 körüli javaslat ott kaptunk eddig, aminek a vizsgálata zajlik, hogy megvalósítható-e azokon a helyszíneken, amire a javaslat érkezett, illetve szándékunkban áll, hogy a kiskereskedelmi egységeket is megkeressük a gyűjtősziget bővítés tekintetében, hogy ott esetleg az üveg visszavételi pontokon, parkolókban olyan helyen, ahol nem akadályozunk forgalmat és a célgépeink hozzáférnek, esetlegesen ezt a gyűjtőrendszert bővíteni lehessen. Ez még egy előttünk álló feladat, most egyelőre az önkormányzati megkereséseket próbáljuk feldolgozni és lejárni.
Én nem tudom, szóval, hogy lehet, hogy akkor a prágaiak mások is nem jelentik fel az zajos tevékenységet, de ott én nagyon sok helyen láttam ezt a földbe lesülyeztett szelektív rendszert, és nem kell egyébként Prágába sem menni, mert a minap Győrben voltam, és ott a városszéli lakóparkban, a parkolóban ott van ez a lesülyeztett rendszer, és valószínűleg működik is.
Nálunk ugye jelenleg földfelszíni gyűjtő szigetek működnek. Az, hogy esetleg ez átállításra kerül, és egy új technológia kerül meghonosításra, ez ugye alapvetően tulajdonosi kompetenciába tartozó döntés, hiszen erre pályázati forrás felhasználása válhat szükségessé, és ugye ebbe az esetben nyilván a fővárosnak kell esetlegesen egy új gyűjtési rendet, egy új műszaki tartalm mellett kvázi a garas letenni, és ezt követően volna arra lehetőség, hogy a műszaki tartalmon változtassunk, illetve még egy szereplőt hoznék, ugye az EHKV ZRT-t, mind a haszonanyagok tulajdonosát, illetve a közszolgáltatások finanszírozóját, de hát, hogy ugye nekik is a fejlesztésekre, mint kvázi rendszerelemfejlesztés, a jóváhagyásukat meg kell, hogy kapja egy
morosítás. Az egy nagyon naív elképzelés, hogy hát akkor mi van akkor, ha úgyis ott van nekem a sárga meg a kék fedelű kukám? A sárgában meg a papíron kívül most ugye nagyjából minden egyéb mást, ami nem klasszikus, kommunális, be lehet dobni. Hát akkor bedobom oda az üveget, így is, úgy is, szelektálják. Hát ez egy tök egyszerű és logikus folyamat lenne. Nekem megszakad a szívem, amikor látom, hogy a pezsgős üvegek mennek a kukába, aztán az meg megy ki a hulladékégetőbe.
Ugye, egyrészt a technológia nem feltétlenül tudja a létesítendő technológia kezelni azt, amennyiben ugye az üveg hulladék bele kerülne esetleg ebbe, illetve ugye, hogy itt azért történik minden esetben kézi válogatás is, és ugye az viszont ugye, ha az üveg összetörik az anyagban, ugye innentől kezdve az kézi erővel már kvázi nem válogatható, és ugye ez már nem környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási kérdéskör, hanem ugye munkavédelmi kérdéskör. Ilyen formán annak az elkülönített gyűjtését mindenképpen biztosítani szükséges. Ugye azért is alakult ki akár a szigetes rendszernél is ez a papír, üveg, és tulajdonképpen minden más, ami nem papír és nem üveg.
Hát akkor valószínűleg a legjobb módszer a betétdíj visszavezetése, vagy a leghatékonyabb, mert akkor az emberek gyűjtik, visszaviszik, és akkor valóban megy a körkörös dolog. Na ez az, amiért például a Hulladék Munkaszövetség, mint civil szervezet évtizedeken át, és most is harcol, hogy végre már vezetődjön már be. Eltemették látványosan jó pár évvel ezelőtt a Batthyány téren, ott voltam a pezsgős üvegeket, amikor megszüntették a betétdíjat a pezsgős üvegről, és akkor még régebben a Hulladék Munkaszövetségnél dolgozott Szilágyi László, a harmadik emberke itt a kerekasztalunknál, aki most a főpolgármesteri hivatal klímavédelmi főosztályának a munkatársa. Másképpen látod a hulladék helyzetet most, mint kvázi hivatalnok idézőjelben, és nem civil?
Nem látom gyökeresen másképpen. Azt akartam az előbb hozzátenni, amikor a Gábor említette, hogy megkeresték a kiskereskedelmi egységeket is.
Az igen, azt majd csak fogjuk.
Ja, csak fogjátok. Én azt akartam hozzátenni, hogy ezt a hulladéktörvénybe beleírták már évekkel ezelőtt, hogy a nagyobb boltok, 200 négyzetméternél nagyobb boltok kötelesek visszafogadni az üveghulladékot. Tehát, hogy ennek törvényi feltétele meg van írva, és hát én azt gondolom, hogy ilyen mulasztásos törvénysértésben van nagyon sok lánc, ilyen áruházlánc, aki ezt eddig nem teljesítette. Tehát arra van az, hogy nem csak a betétdíjas üveget viszem vissza, ha nem mondom ki milyen boltba, hanem azt is, ami eldobó üveg. Na most a betétdíj az egy hallatlanul izgalmas kérdés. Ugye kétféle betétdíj van alapvetően. Az egyik az újratöltést célozza, tehát mondjuk most is vannak még boros, meg soros üvegek, amiket visszaviszek a boltba, kimossák, újratöltik, és akkor újra megjelenik a piacon. Ez lenne a legjobb. És mi a Humusban annak idején azért kardoskodtunk, hogy minél több ilyen újrahasználati rendszer legyen.
Mert van, ugye itt több tucatszor, vagy akár százszor is újra lehet mondjuk egy sörös üveget.
Egy rendes üveget 40-50-szer biztos, hogy újra lehet használni. Van egy másik betétdíj, mint Németországban, ami még egy-két boldogabb helyen, ahol viszont újrahasznosítási célból gyűjtik vissza a PET palackot, az alumínium dobozt és egyéb tetrapakot is például bizonyos helyeken. Tehát itt arról van szó, hogy visszaviszem, kapok érte pénzt, ez is egyfajta betétdíj, de azt a gép ott hátul egyből le is darálja, és abból már nem lesz többet palack, hanem elviszik a nyersanyag feldolgozóba. Tehát kétféle betétdíj van, és ugye a mostani törvényállás szerint 2023-tól ez a második típusú betétdíj is meg lesz Magyarországon, tehát visszaviheted a PET palackodat, meg az alumínium dobozodat majd a boltba, és kapsz érte pénzt. Ez szerintem nagyon jó dolog, ezzel ki lehet maxolni a visszagyűjtési arányt, tehát ilyen 90% fölé lehet vinni, és akkor nem én, mint fogyasztó viselem a csomagolásoknak a költségeit.
Ez az, amit hát egy pár hónappal ezelőtt olvastam, vagy lehet, hogy január 1-től, hogy a szlovákok bevezették, ha jól emlékszem, és ilyen fél euró egy PET palack. Hát azért mondjuk már, nem tudom, most már ugye 200 forint, tehát 200 forint és simán bárki összegyűjti a PET
palackot. Igen, Németországban is 25 cent.
Hogy ez akkor egy nagyon hatékony módszer.
Nagyon hatékony eszköz, és hát nem tudom most, Gábor, hol tartunk visszagyűjtési arányban, de nem tartunk 10%-nál, hogy országos átlagban szerintem, hogyha a PET palackot nézzük, és ezzel a betétdíjas módszerrel 90% föl lehet vinni, tehát ennyivel több nyersanyagunk lesz.
Hát ugye tulajdonképpen itt az ösztönző belép a rendszerbe, és egy nagy tisztaságú anyagáramot lehet ezáltal elérni. Ugye most jelenleg tulajdonképpen a meggyőződésből gyűjt szelektíven és jól, tehát így ez sajnos amúgy például a kevertnek az összetétel is látszik, tehát hogy a sárga edénybe gyűjtött kevercsomagolási hulladék tekintetében 40% a haszonanyagtartalom, tehát az érdemi valójában oda való hulladék, és kb. 60% a balanszanyag, ami tulajdonképpen terheli a technológiát és szennyezi az anyagtisztaságot, mert hogy tulajdonképpen ugye itt alapvetően csomagolási hulladékgyűjtésre szolgálnak ezek a fajta kihelyezett gyűjtőedények, akár sziget, akár házhoz menő gyűjtés, de gyakorlatilag mindennel találkozunk, tehát majdnem azt tudom mondani, hogy sokszor olyasmi jellegű az anyagösszetétel, mint hogyha kvázi még egy kommunális frakció lenne, de ha nem is ennyire rossz a kép, de gyakorlatilag minden, ami akár egy picit is rá lehet fogni, hogy műanyag, tehát a porszívócsőtől a kerti bútorig, ami nyilván nem feltétlenül ide való, hiszen ezek a technológiák, ezek a rendszerek, ezek alapvetően arra készültek, és úgy tudnak működni, hogy ugye azt a frakciót tudják kezelni, ami ugye haszonanyagként utána átadható, és az ipar újra fel tudja dolgozni. A balanszanyag frakció az ugye már egy kicsit problémásabb kérdés, hogy azzal valamit tenni kell, és ugye hát a fogadókapacitás Magyarországon azért még jelenleg kiépülőben van, most itt gondolok akár másút tüzelőanyagként való hasznosítás, ugye ilyen szempontból a mi helyzetünk itt a fővárosban meglehetősen speciális, ugye a hulladék hasznosító mű megléte okán, hiszen mi tulajdonképpen kvázi a háztartásokba a keletkező hulladék mondjuk széles szortimentjét tudjuk energetikai hasznosítás útján hasznosítani.
Ugye azt mondtad, hogy tehát a sárga fedelő kukába, amiket bedobálunk, annak durván a 40%-a
a
hasznosítható műanyag. A többi is valószínűleg amúgy javarészt valami fajta műanyag, mert hogy szerintem talán, most ez egy kicsit optimista volt, az emberek nagy része az mégiscsak azt mondja, hogy jó, hát műanyag, az van odaírva, akkor sárga, dobjuk be, de hogy aztán az milyen fajta műanyag, hát az ki a fene tudja, mert van 800 fajta műanyag, és abból mondjuk 5 vagy 10 az, ami hasznosítható. A többivel mi lesz? Elégetitek?
Jelenleg ugye egy partner átveszi, és onnantól kezdve az ő dolga, hogy mi történik vele, tehát jelenleg kvázi erre úgymond operatív rálátásunk nincsen, de a törekvésünk az az, hogy a saját nagy válogató művünk beindulásával, ami terveink szerint talán ez évben megvalósul, akkor már az volna, hogy az abból kijövő válogatási maradék, az kerüljön vissza a hulladékhasznosító műbe, és akkor tulajdonképpen úgymond a sárga edényben lévő teljes mennyiséget hasznosítani volnánk képesek, részint anyagában, részint pedig energetikai úton. Ugye nem csak hőként, részben ugye villamos energia előállításként.
Ha már itt vagyunk, akkor nézzük már meg a kék kukákat is, hogy ott milyen az arány. Ugye most január 1-től, és ez egy fontos dolog, mert én sokat vitatkoztam a szomszédaimmal, vagy szóval sokat kellett nekik magyarázni, hogy a kombi dobozokat, teljes gyümölcsleves dobozokat innentől kezdve, ugye nem a kékbe, hanem a sárgába.
Igen.
Miért volt ez olyan fontos?
Azért volt fontos, mert tulajdonképpen a papírról azt láttuk az összetétel analízisek alapján, hogy egy nagyságrendileg 95%-os tiszta papír volt, amiben tulajdonképpen dedikáltan a tetra volt az egyetlen szennyező, ami ugye tudjuk egy jellemzően társított, tehát több rétegből áll, alumíniumfólia, műanyagfólia, papír, stb. És hogyha ezt az anyagáramot át tudjuk irányítani a kékből a sárgába, akkor tulajdonképpen egy jól megfogható, majdnem azt mondom, hogy közel 100%-os, tehát 96%-os tisztaságú vegyes papíranyagára, ami jön létre, ami már önmagában ugye értéket képvisel a piac számára, tehát értelmezhető a hulladék tulajdonos LHKV ZRT keretrendszerébe, illetve tulajdonképpen így ezt az anyagáramot egy utóválogatási kötelezettségtől meg tudjuk szabadítani, így hatékonyabbá téve a rendszert, és ugye a sárga edény, mivel hogy több frakciót tartalmaz dedikáltan, így is úgyis utóválogatni kell, akkor meg igazából már nem egy nagy dolog, hogy még egy anyagáram ott a válogatás során leválasztok belőle, és akkor tulajdonképpen így a kettő utóválogatáshoz kötött anyagáramból létrejött egy utóválogatáshoz kötött anyagáram és egy dedikált a nagy tisztaságú papíranyagára. Illetve vidéken, nagyon sok helyen, én is onnan származom, már eleve a úgymond vegyes szelektívbe volt a tetre, és ugye azért Budapesten nagyon sokan felköltöznek vidékről, és ugye ez már eleve egy pici zavart okozott, hogy akkor most mit, hogyan. És akkor ugye itt tulajdonképpen nagyon egyszerű a lakosság számára is, hiszen ami papír, papír, ami üveg, tehát csörgős üveg, úgymond, bocsánat a kifejezésért, az ugye sziget, és ott ugye fehér és színes, és akkor amit nem tudok beazonosítani, tehát nem papír és nem üveg, de csomagolási hulladék, az mehet a sárga edénybe, és akkor onnantól kezdve ugye annak a válogatását és a hasznosítását tudjuk biztosítani.
Akkor térjünk rá erre a ne éges kampányra, amiben ugye a főpolgármesteri hivatalnak a klímavédelmi főosztálya is részt vesz, de ti hogyan?
Klíma és környezetügyi főosztálynak hívják, viszonylag fiatal szervezeti egység, egy 2 éve jött létre, és 20-21 néhány fiatal harcos dolgozik rajta. 3 szervezeti egysége van, ahol én dolgozom, az a környezeti monitoring osztály. Levegőminőségi adatoktól kezdve mindenféle adatjellegű információt gyűjtünk és feldolgozzuk. Van egy stratégiai osztály, ahol gyakorlatilag a fővárosi önkormányzat előkerülő minden előterjesztést fenntarthatósági és klímavédelmi szempontból górcső alá veszünk, és mindig megfirtatjuk, hogy ennek mi köze a környezetvédelemnek, vagy nem kontraproduktíve esetleg éppen ilyen szempontból. És akkor van egy harmadik szervezeti egység, amelyik pályázatokat koordinál gyakorlatilag. 6 vagy 8 elég komoly pályázati programba veszünk részt, valamelyik levegőminőségi, valamelyik klímavédelmi jellegű, valamelyik a napelemekkel telepítésével kapcsolatos, valamelyik az elektromobilitás fejlesztésével kapcsolatos. Úgyhogy rengeteg környezeti üggyel foglalkozunk. Ezt a ne éges kampányt hajdani főtáv kezdte el, és gyorsan említsük meg, hogy 2 civil szervezet is benne van, a levegőmunkacsoport és a Humusz Szövetség, és akkor ez a négy szervezet közösen jegyzi ezt a kampányt. Önnek volt évekkel ezelőtt is már előzménye. Idén ez a négy szervezet indította közösen a kampányt, és hát már lehet a városban látni óriás plakátokat, meg city posztereket, a metró posztereket, egyebeket, ahol arra próbáljuk felhívni az emberek figyelmét, hogy a szemétégetés az egy rendkívül káros dolog, és Budapesten is kell erről beszélni. Eleve, hogyha indulunk onnan, hogy a fővárosban is van legalább 30 ezer olyan háztartás, ahol úgynevezett szilárd tüzelés zajlik, tehát nem gázzal fűtenek, hanem valamilyen szilárd anyaggal,
hát ugye ezek fával, a külső kerületek családi
fával, színnel, igen, ezt a KSH felmérésből, sőt a Főkéttűz, tehát a Kéményseprő vállalat adatbázisából is tudjuk, hogy hol vannak ezek a háztartások, és igen, elsősorban a külső kerületekre jellemző, és mit tudom én, a leggyakoribbak talán mondjuk Soroksáron ott olyan 18% körüli háztartás fűt fával, vagy pedig vegyes tüzeléssel. És hát ami szomorú az, hogy ez a magában is probléma, hiszen téli időszakban a levegő terheléséhez sokkal jobban hozzájárul a fa és szénfűtés, mint a közlekedés. Ezt kevesen tudják, de sajnos így van. És az a helyzet, hogy a levegő munkacsoport felmérésére hagyatkozva azt lehet mondani, hogy ezeknek a háztartásoknak kb. 13%-a bevallotta, hogy bizony szemetet is éget. És mi ez ellen szeretnénk ezt a kampányt futtatni éveken keresztül, és ez biztos nagyon sokáig kell majd súlykolni az emberekbe, hogy ennél ártalmasabb dolog nincsen a környezetünkre nézve.
Én valami olyasmi adatokra is emlékszem, hogy arra is rákérdeztek, hogy kényszerűségből égetik, egyszerűen az anyagi helyzetük miatt, vagy hát ha már ott van, akkor elégetem a francba, hát zakson elmegy a légtérbe.
Így van, tényleg az ember első megközelítésben azt gondolná, hogy az energiaszegénység ennek a fő oka. Sajnos ez nem elhanyagolható, még Budapesten sem. Tehát nagyon sok olyan háztartás van, aki nem tudja rendesen kifűteni a lakását, vagy pedig olyan tüzelőanyagot alkalmaz, ami nem feltétlenül jó. Vagy pedig a tüzelő berendezése nem olyan, hogy megfeleljen a standardeknek. És hát itt bizony nagyon sok segítséget be kell vetni, de a másik, amit mondasz, hogy nagyon sokan a tudáshiány miatt, vagy a nem törődömség miatt dobálják a kályhájukba, vagy a kazányukba a mindenféle hulladékot, PET palackot, kezelt pozdorját, gumiabroncsot, elképesztő, hogy milyen kreatívek az emberek ilyen szempontból, és hát ez borzasztóan ártalmas.
Építőipari maradványok, ajtó, ablakkeret, ilyenek, az például miért veszélyes? Mert mondja, hát fa, elég, az jó.
Hát igen, csak van rajta egy lakréteg, vagy egy festékréteg, ami szinte ellenőrizhetetlen, hogy milyen anyagból van, hiszen annyiféle festék van, meg ki tudja, hogy 100 éve miért használtak, és akkor ezeknek az égés termékei nyilván ilyen kisebb kályhákban vagy rosszabb minőségű kazánokban elégetve, ezek nagyon sokfélek lehetnek, és megjósolhatatlan, hogy mi kerül a levegőbe. De hadd mondjak gyorsan valamit, hogy tegyük fel, hogy ami kijön a kéményen nem ártalmas, meg nem okoz nekünk egészségi problémát, akkor is elviselhetetlen, nem? Tehát büdös.
Hát a szomszéd megbolondult tőle.
Irritáló, a teljes környezetét egy ilyen család tönkre tudja tenni. Én is egy faluban lakom egyébként, és ott az avarégetés, vagy a szemétégetés kora a fél falut beteríti egy olyan füst, ami elviselhetetlenül büdös. Tehát a szemétégetés nem fér össze a normális együttélés szabályaival, tehát önmagában is nyilván tilos. Tehát hogyha a hatóságok ebben az országban jól működnének, akkor rengeteg embert meg lehetne ezért büntetni, de nem az a baj, hogy büdös és irritáló, hanem rendkívül veszélyes és rendkívül egészségtelen.
Egyébként a lényeget most mondtad ki, hogy ha a hatóságok jól működnének. Tavaly csináltam egy podcastot, egy kétségbeesett lakó felhívott, hogy nem tud mit csinálni a szomszédjával, mert fél éve minden szírszart eléget, rájuk nyomja folyamatosan az uralkodó szélirány, az elviselhetetlen. Most költöztek oda gyerekekkel, és egyszerűen valószínűleg el fogják adni, már minden hely ilyen fórumon jelezték, kijöttek, kis simlizés volt, hogy tudták előre, hogy mikor fognak jönni, akkor épp nem égettek, szóval, hogy az egész, hát, hungarikumna.
Nem is olyan egyszerű egyébként, tehát hogyha a hatóságnak meg lennének a kellő humán erőforrásai, mint hogy nincsenek mostanában, meg megfelelő műszerzettsége és szakértelme is lenne a kivonuló brigádnak, akkor be se tudnak menni. Tehát a rendőrséggel közösen összehangolt akciót kellene végrehajtani, és ott azonnal körülnézni, hogy mi van ott a kája környékén, vagy benézni a tűztérbe, hogy mit lehet látni. Tehát egyfajta ilyen tettenérésre lenne szükség. De még ilyenkor is több évig tart egy ilyen eljárás, és bár már bűncselekmény számba megy, tehát a hulladékgazdálkodás elleni vétség, ami a büntető törvénykönyvbe került bele, de ezzel együtt nincsen meg az a jogérvényesítő apparátus sajnos Magyarországon, ami elejét venni ennek a problémának.
Hát meg az, hogy mondjuk direktbe nehezebb okokozati összefüggést egy viszonylag nem nagyon látványos légszennyezés meg a betegségek között felállítani.
Így van.
És akkor úgy, hát hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy na jó, hát nem olyan vészes ez még.
Én is ismerek egy ilyen eset, bocsáss meg, hogy egy élelmes vállalkozó éveken keresztül szurkos vasúti talpfával látta el a falu népét, és mindenki azzal
tüzelt. Mert az jól ég?
Nagyon jól ég, viszont rendkívül mérgező a füstje, de akartál valamit mondani.
Ugye igen, talán van egy olyan attitűd, hogy nyilván a hulladékgazdálkodás ilyen szempontból egy pici specifikus, mert azt lerakják, az ott marad. De hogy amit ugye elégetünk és a szél elviszi, vagy amit mondjuk kilocsolunk és a patak, folyó, stb. Elmossa, abban nincsen meg az a kvázi környezetrombolás, vagy hogy nem bántja az esztétikai érzékünket, vagy csak addig, amíg hát már megint feketén füstöl a szomszéd kéménye, de tulajdonképpen ugye oda kanyarodnék vissza, hogy a fogyasztási szokásaink is nagyon jelentősen megváltoztak, hiszen ha belegondolunk mondjuk nagyapáink korába, ott tulajdonképpen eltüzelhette az idézőjebben lévő hulladékot, hiszen gyakorlatilag műanyag nem is nagyon volt, tehát az üveget visszavitt,
természetes
anyagokat használtak, tehát hogy itt azért a fogyasztói társadalomnak a nagyon markáns megváltozása. És ugye itt az edukációt, ami azt gondolom, hogy szintén, ugye most környezetvédelemről, hulladékgazdálkodásról, sok mindenről beszéltünk, mindig oda jutunk, hogy nagyon sok problémának az alfa és omegája a kellő edukációnak adott esetben akár a hiánya, hogy tudják, hogy mondjuk az mondjuk rá milyen veszélyt hordoz, ha mondjuk ő egy műanyagot például. Én sajnos volt olyan alkalom, ahol azt sikerült látnom egy háztartásba, hogy petpalasz tetején levágva, fűrészporral telerakva, kicsi fáradt olajjal meglocsolva, hogy gyakorlatilag kvázi mind a fahasábok be voltak készítve a tüzelőberendezés mellé. Szóval, hogy részben persze az, hogy esetleg rákényszerül, részben az, hogy fel sem merül benne, hogy ez adott esetben rá, vagy a családjára, vagy a gyerekeire károsan hathat.
Jön az, hogy hát széndioxid, meg szénmonoxid mérgezés van, vegyél pár ezer forintért egy ilyen műszerkittet be, és akkor a sípol. De mondjuk az nem fog akkor sípolni, hogyha te kályhádba égetsz mindenfajta vackot, ami ilyen savas gázokén szép lassan kimarja a kéménynek a fugáját, és elkezd szivárogni.
És ugye az a baj, hogy ezek alapvetően, vagy hát nem baj, de ugye az a veszély, hogy nincsen meg az okokozati kapcsolata, a probléma és a végkifejlet között, hiszen nem prompt fejtik ki a hatásukat, hanem ugye akkumuláció útján tulajdonképpen, és innentől kezdve nem tudja összekapcsolni, hogy azért, mert én nem tudom, mint 10 éven keresztül petpalaszkol meg fáradt olajjal tüzeltem, bocsánat, attól van most nekem éppen mondjuk valamilyen fajta betegségem. Vagy ha nem is amiatt, okokozati összefüggés van, tehát hogy tulajdonképpen, ha ez jobban tudatosulna, hogy ennek milyen végkifejlete lehet hosszú távon, talán egy picit a saját életünk védelme jobban visszatartó erő lehetne.
Jó, csak ugye ott van ez a bizonyos energiaszegénység, amit említettünk, meg hát látjuk azért a érekben, hogy tényleg van egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szegény réteg, aki örül, hogy fűt, tök mindegy, hogy mivel ruhával, ugye ugyanolyan probléma, szakemberek mondják, hogy borzasztó nagy probléma, hogy ruhával fűtünk.
Én azt szoktam mondani amúgy egy ismerősöknek, amikor valamikor ez a téma szóba jön, hogy még a bűzhatás meg, hogy esetleg esztétikailag hogy néz ki a kémény, bár amúgy meg lehet nézni, hogy messziről látszik, hogy melyik kéményben mit égetnek körülbelül, mert amelyik tiszta fekete az egész, azért az gyanús, hogy ott nem csak fával tüzelnek. De hogyha még a füstöt nem is látja, mondjuk éjszaka végsétel egy olyan településrészen, ahol sok a családi házas egyedi fűtőberendezés, és szippancson egy mélyet a levegőben, nem feltétlenül büdös, de irritálja az embernek sokszor a szemét, az órát, tehát a nyálkahártyát irritálja, anélkül, hogy mondjuk akár szakhatást váltana ki, és az mondjuk nyilván nem azért, mert vizes volt a fa, azt egy kicsit jobban füstöl, hanem azért, mert ugye olyan anyagok szabadulnak fel az égetésnél, amik már prompt okoznak akár nyálkahártyirritációt.
Elég sok olyan anyag van, aminek nincs is szaga, tehát ezzel meg sem lehet találni, és nagyon kis koncentrációban okozhatnak nagyon komoly problémákat.
Jó, csak szerintem az emberek nagy része ugyan hallja a hírekben néha, hogy PM1, PM10, PM2,5, de fogalma nincs, hogy mi az.
Ez nem más, mint amit régen úgy hívtunk, hogy szállópor, de itt a részecskék méretéről van szó, ez a 10 és 2,5, ez arra utal mikrométerben, hogy a PM10-nél mérünk minden 10 mikronnál kisebb aeroszol részecskét a levegőben. Ez az aeroszol, ez általában szilárd anyag, de lehet folyékony is. Tehát a levegőben lebegő, nagyon apró kis szennyeződésekről van szó.
Ez olyan, amikor elmegy előttünk egy régi dízelautó, egy komolyabb gázfröcsnél a nagy fekete felhő, vagy hát a jó kis ikaruszok még hát fut egy pár.
Amit látunk, és ami fekete, abban nyilván sok korom van, meg mindenféle egyéb összetevő, de szemmel nem látszik, amiről beszélünk, ez a PM10, meg PM2,5. Amit látunk, az sokkal nagyobb szemcseméretű, és a szamar ki is ülepszik, és jó eséllyel nem kerül be a tüdőnkbe, de minél kisebb a szemcseméret, például ez a PM2,5, ez nem úgy lemegy a tüdő legmélyebb rétegeibe a kis alveolusokba, hanem át is jut a vérbe az artériákon keresztül, és akkor aztán ki tudja ott mit csinál. Tehát ezekhez a por szemcsékhez, aeroszol szemcsékhez kötődik aztán minden szennyezőanyag. Történetesen a vírusok is, tehát hogy most vagyunk túl talán ezen a COVID járványon, és hát evidenciák vannak arra, hogy ahol magas a városi aeroszol szennyezés, meg a szállópor szennyezés, ott a vírusoknak a fertőző képessége is nagyobb.
Illetve még talán annyi, hogy ugye azért akárhogy nézzük, ez most ugyan szemmel nem látható, de egy idegen anyagtartalom a szervezetbe. Tehát ha most mitén belemegy a szálka az ujjamba, az is nyilván ugyan, fáj. Úgyis ugye ez is a tüdőbe irritációt okozhat, illetve ugye például ami problémás, hogy az égetés során keletkező különböző fémfrakciók is erre le tudnak rakódni, nyilván ezek szintén hasonló méretűek, és ugye még ha a szervezetből mondjuk akár a szállópor, ez a 2,5 mikron alatti, tehát a PM2-5-ös kiürül, vagy az alatti, de mondjuk pont a nehéz fémfrakció sajnos hajlamos a szervezetbe akkumulációra, és ugye az is nem hónap után fogja a hatását kifejteni az élő szervezetben, hanem lehet, hogy évek, évtizedek után, csak ugye ez ugye húzamosabb ideig ilyen jellegű expozíciónak, tehát terhelésnek ki vagyunk téve, akkor ugye ez mind-mind olyan probléma, ami hosszú távon fejti ki a negatív hatását kvázi az életminőségre, az egészségre.
Meg hát ugye vannak ilyen, hát hogy mondjam, az utóbbi időben némileg vitatott megállapítások mondjuk, hogy hát a parlagfű a fő bűnös. Persze, oké, az is felelős a allergia kialakulásáért, de ugye azt tudjuk, hogy az meg a koromszemcsékkel összetapadva sokkal hatékonyabb allergén tényező, tehát hogy azért elkezdjük mi itt a növényeket okolni, miközben féligazság van benne.
Igen, talán itt ugye a háttérterhelés, vagy az alapterhelés mértéke nem mindegy, tehát nyilván a szervezetnek is van egy tolerancia sáv, amiben tud működni, na most én ezt a tolerancia sávot az alapterheléssel kitolom gyakorlatilag a tetejéig, akkor arra már egy pici hatás elég, hogy a tolerancia sávot átlépjem, és onnantól kezdve a hatás kiváltódjon. Tehát, hogy az nem mindegy, hogy a szervezetnek az immunrendszere mennyire van eleve környezeti hatásoktól megterhelve, és akkor még egy pici rárakódó hatás az pont átbillenti a betegség irányába, vagy még az alatt tartható, és ugye innentől kezdve kérdéses az, hogy különböző stresszorok vannak körülöttünk, legyen ez az elektroszmog, legyen ez a füstgáz kibocsátás, tehát egy csomó olyan dolog, ami zajterhelés, stb. Ami ugye valamilyen fajta immunválaszt kivált a szervezetben, és ugye amikor erre pakolok még egy lapáttal, meg pakolok még egy lapáttal, stb. Akkor egy idő után eljutok oda, hogy nem képes a szervezetem tolerálni már a továbbiakban.
Így van, és amiről nagyon keveset tudunk, és a tudomány sem hozott még elég ismeretet róla, az ezeknek az anyagoknak a hosszú távú együttes hatása. Tehát itt élünk a városban, lehet, hogy nem ívunk be olyan anyagokat nap, mint nap, amik megbetegítenek, de hosszú távon ér minket egy terhelés, egy stressz, ahogy a Gábor is említette, és ennek a hosszú távú hatását nem ismerjük, csak a statisztikákat látjuk. Tehát, hogy európai viszonylatban hány elveszett életév kötődik a levegőszennyezéshez, és hogy hány ember hal meg korábban, mint kellene, éppen azért, mert tartósan szennyezett körülmények között kénytelen élni.
Ez pont olyasmi, amit a toxikológusok mondanak, meg a növényvédelmisek, hogy hát oké, megvan a különböző növényvédőszerekre a határérték, ilyen gyomírtó, olyan rovarírtó, stb., de senki nem tudja, hogy ez a bizonyos koktélhatás, amikor ezeket együtt használjuk, na akkor az mit fog jelenteni? És hát milyen kutatások kellenének, bár mondjuk itt azért, ugye ha jól emlékszem, a levegő munkacsoport az, aki mindig mondja, hogy körülbelül olyan 16-17 ezer ember hal meg idő előtt csak a légszennyezés miatt, persze ezt mondjuk elég nehéz így belülni, de mondjuk a statisztikai adatok azok talán.
Hát a Környezetvédelmi Ügynökség, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint éves szinten Budapesten is több száz idő előtti halálozás van, és hát több tízezer életévet vesztünk el, hogyha az egész populáció életéveit összeadjuk, meg az egész veszteséget, és ez azért nagyon sok.
És akkor ugye még csak az egyik ez a kvázi életévek elvesztése, de ugye az életminőségben mondjuk akár egy allergia, egy aszma, stb. Tehát ami mondjuk adott esetben nem biztos, hogy kvázi az életi megrövidíti, de mondjuk az életminőségre bizonyára kihatása van.
Igen.
Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfo podcastja.
Térjünk vissza erre a kampányra. Ugye a www.budapestiközművek.hu/neéges oldalon lehet ezt a honlapot megtalálni, ami inkább egy ilyen tájékoztató jellegű honlap, tehát hogy mondjam, egy ilyen iránytű, hogy innen induljunk el, és hogyha a különböző témakörök érdekelnek, akkor itt meg ott meg amott lehet különböző dolgokat találni. Csak az öt vázlatponton gyorsan menjünk végig, azt mondja, azzal kezdődik az egyik menüpont, az, hogy hogyan fűtsünk helyesen, és akkor itt el lehet érni ezeket a bizonyos Renopont irodákat, amiről a Greenfo olvasói már tájékozódhattak, mert ugye ebből kettő van Budapesten. Ez egyik a fővárosi.
Igen, ez egyik a fővárosi ügyfélszolgálati irodámban. Összekapcsolva ezzel a Hungary nevű nemzetközi live programmal, amit a fővárosi önkormányzatnál futtatunk, ott rengeteg információt tudunk adni az embereknek a fűtési módokról, a helyes fűtőanyagokról, hogyan kell begyújtani egy kájába, stb. És hát szerencsére nagyon sok ismeretanyag van már ezzel kapcsolatban. Ugye volt egy állami program is éveken keresztül, ez a fűcsokosan kampány, ahol tényleg minden tüzelés technikai dolgot meg lehet tanulni, hogyha valaki erre adja a fejét, és hát tényleg arra biztatom mindenkit, hogy olvass el ezeket, mert még egy olyan háztartásban is, hogy tegyük fel, nincsen semmi szemétégetés, még a fafűtést is lehet sokkal jobbá tenni, hogyha az ember megtanulja ezeket a technikákat. Úgyhogy ez a honlap, amit említettél, a neéges honlap, ez aztán elmutat a levegő munkacsoport honlapjára, ahol szintén megint rengeteg információ van, akár a szemétégetésről, akár az avarégetésről, akár a helyes tüzelési módokról, és a humusz lapján is van egy nagyon komoly gyűjteményen erről a témáról.
Ha már itt vagyunk az avarégetésről, csak egy pár mondatot, mert azzal úgy nagyon sokáig mindenki úgy volt, ugye rengeteg városinak volt ilyen kis hobbi telke a város szélén, kiment, ősszel, összegerebézte, ám is ilyen frászt csinálják vele, zütty, ez füstölt mindenhol a kis kupac.
Ez Budapesten tilos. Sajnos nem mindenhol,
hát ugye
abban a helyzetben estünk bele, hogy a törvényi szinten gyakorlatilag betiltották, ez azt jelenti, hogy elvette az önkormányzatoktól egy törvény azt a jogot, hogy saját helyi rendeletet alkosson. Tehát eddig mindenhol az ott ahány falu, annyiféle égetés és rendelet volt, van, aki kedden engedte, van, aki pénteken, valaki meg egyáltalán. A levegő munkacsoport készített egy nagyon jó felmérést a Pest megyei önkormányzatokról, és minden önkormányzatot megkerestek, és ezt a rendeletet elemezték, és egy ilyen térképre is fölvitték, hogy hol tilos, hol szabad, hol nem, és akkor minden önkormányzatnak ajánlást is adtak, hogy hogyan kéne ezt a rendeletet módosítani. Na most ezt ugye törvény erejénél fogva elvették ezt a lehetőséget, aztán a Covid időszakban visszaadták gyakorlatilag, most megint az önkormányzatokon múlik, hogy lehet-e égetni avart, meg egyéb biológiai hulladékot, vagy nem lehet. Mi ennek nem örülünk, mert ugye nincsen a levegőszennyezésnek határa, és hiába van Budapesten betiltva az avarégetés, a környező önkormányzatok területén ez nem feltétlenül van így, és hát ugyanabban a levegő környezetben élünk, és az agglomeráció irányából nagyon sokat kap Budapest is. Úgyhogy mi arra biztatunk minden települési önkormányzatot, hogy ez sokkal keményebben szabályozza és szankcionálja, amíg ez tényleg nem lesz törvényileg teljesen betiltva.
Én még egy gondolat erejéig visszatérnék a jó fűtési gyakorlathoz. A korábbi munkahelyem egyikén, ott a cég foglalkozott kéményseprőipari szolgáltatásra és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás mellett, és volt egy nagyon idős kéményseprő mester, akitől minden fűtési szezon elején meghallgattuk, hogy mennyire fontos a tüzelő berendezések évenkénti ellenőrzése. Tehát azt gondolom, hogy ez a másik alfája a jó fűtésnek. Tehát, hogy nem véletlenül megy a kéményseprő bizonyos gyakorisággal, tehát ők azt gondolom, hogy egy nagyon fontos munkát csinálnak, és igen, be kell őket.
Most már nem jön. És már nem jön, mert mióta a katasztrófa védelem átvette, gyakorlatilag a lakóházaknak a kémény ellenőrzése megszűnt. Meg lehet rendelni, meg elmegy a közületekhez, tehát ott még kötelező a kémény ellenőrzés, de magán
De ezzel élni kell, tehát hogyha szükséges, érdemes fölvizsgáltatni, ugye nem látunk bele a kéményből, hogy ott milyen lerakódások vannak esetleg, akár kivitelezési problémából például. Nagyon érdekes volt, én nem is gondoltam volna, csak egy nagyon érdekes példát elmondanék. Kivitt egy helyszíre ez a kéményseprőmester, és mutatta, hogy egy fokozott légzárású épület lett egy régi kádár kockából, tehát kicserélték az ablakokat, beraktak egy füstelszívót, és odarakta az A4-es lapot a vizsgáló nyílásra, az felszívta a vákum, ahogy bekapcsolta a szagelszívót, olyan jellegű áramlásváltozás történt, hogy leesett a lap a kéménynek a vizsgáló nyílásáról. Tehát egy szagelszívó gyakorlatilag már képes volt az áramlási viszonyokat megváltoztatni, és ez rossz esetben akár komoly problémát is tud okozni, tehát hogy a szénmonoxid jelző nyilván, hogyha olyan tüzelőberendezés van, az nagyon fontos, illetve hogy megfelelő külső levegő utánpótlása legyen a tüzelőtérnek, akár annak a helységnek, ahol ez a kazán van, tehát egy nyitott ablak, vagy bármi, hogy nehogy a kéményen keresztül kezdje el magát kvázi oxigénnel ellátni a tüzelőtér, mert ugye azonnantól kezdve egy visszaáramlást tud generálni, illetve hát nyilván az, hogy megfelelően szellőzik-e, megfelelő keresztmetszetben átjárható a kémény a füstnek, megfelelő magassággal a füst, vagy a kémény, hogy a kémény hatás léte tudjon jönni. Tehát, hogy nagyon sok aspektusa van ennek a megfelelő fűtésnek, és azért, hogyha esetleg egy tüzelőberendezés nem megfelelő állapotú, vagy a füstelvezető nem megfelelően kialakított, ne adj Isten, záródás van, akár lerakódás bármi miatt, hogy ez komoly egészségügyi, akár végzetes egészségügyi kockázatot hordoz magába.
No, tehát hogyan fűtsünk helyesen, ugye ez volt az első menüpontja ennek a honlapnak. Aztán a következő a hulladékégetés egészségügyi hatásai, hát erről már beszélgettünk. A harmadik maga a levegőminőség, ezt is érintettük itt a PM részecske kapcsán. Szelektív hulladékgyűjtés és zöld hulladékkezelés, ez megint csak egy külön pont.
Még ugye itt a házhoz menő gyűjtésekre volt kihegyezve az elején a beszélgetés. Ugye azért fontos arra fölhívni a figyelmet, hogy akár budapesti viszonylatban, de akár országos szintén is, hogy a hulladékudvarok is működnek, mind a kezelő létesítmény és a hulladéktermő lakosság közötti köztes állomás. Ugye ott azért egy sokkal szélesebb körben lehet hulladékokat átadni a szolgáltatóknak, mint akár házhoz menő gyűjtés vagy szigetes gyűjtés keretében. Tehát itt is az volna igazából csak az információ, és nem is akarnék részletekbe belemenni, hogy mindenki azért a saját közszolgáltatója, akár ügyfélszolgáltán, akár weboldalán, stb. Tájékozódjon, hogy milyen keretekkel, hol, milyen nyitvatartási időben, milyen anyagáramokat tud átadni, mert mondjuk a kanapénak nem a köztéri konténer mellett van a helye, ahogy az elromlott hűtőnek vagy tévének se. Ugye a veszélyes hulladékok egy széles kör, ami szintén nem kívánatos, hogy akár a kommunális hulladékba, akár egyéb más úton, módon kerüljön ki a környezetbe. Tehát, hogy ezekkel a hulladékudvarokkal, aki amúgy a közszolgáltatás díját rendben megfizeti, és amúgy van nyilván szerződés a közszolgáltatóval, bizonyos helyi sajátosságokra tekintettel, de igénybe tudja venni, és hogy ez egy fontos információ volna, hogy ezzel lehetőség szerint éljen mindenki.
Hány hulladékudvar van?
17 van jelenleg.
Tehát mondjuk minden kerületre nem jut egy.
Minden kerületre nem jut egy. Most hamarosan nyílni fog egy 18., de azt kell, hogy mondjam, hogy európai szinten tavalyi év őszén volt egy konferencia, pont ilyen hulladékudvar üzemeltetési tapasztalatokat vizsgált a Köztisztasági Egyesülés szervezésébe, és ott arra jutottunk, hogy Budapest kiemelkedő a hasonló méretű uniós nagyvárosok között is a hulladékudvar per lakosra jutó mennyiségben, mert durván 100 000 lakosra jut, ugye most így könnyű kiszámolni egy hulladékudvar, ez jellemzően ennél rosszabb, tehát azt gondolom, hogy az ellátottságunk nem rossz.
Hát csak a morál, mert egyszerűbb a környező kis erdő szélén kidobni, tetten érés az hát meglehetősen ritka.
Amúgy szerencsére a mennyiségeken...
Semmivel nem egyszerűbb. Még egyszerűbb.
De közelebb van.
Nem biztos.
Pluszban meg lehet. Mondjuk a hulladékudvarban végül is nem kell fizetni, csak egy bizonyos mennyiség után.
Van, ahol van mennyiségi korlát, van, amiben nincsen. Ez megint azt gondolom, hogy akár területenként is eltérő, tehát ezért is mondtam, hogy mindenki tájékozódjon a saját területén, hogy milyen igénybevételi feltételek vannak. De igen, tehát alapvetően a szolgáltatás ingyenes, van, ahol korlátosan, de ingyenes. Javul a helyzet szerencsére, tehát 2015-ben 112 000 beszállítás történt, még 2019-ben 260 000 darab beszállítás. szállítás történt a fővárosi hulladékudvarokba, és a 3000 tonnáról 14000 tonnára ment föl a hulladék mennyisége, szintén 15-ről 19-re, tehát azért van javuló tendencia, de azt gondolom, hogy még mindig van feladat azzal, hogy ezt is népszerűsítsük, ezt a szolgáltatást.
Egy nagyon fontos terület ez a veszélyes hulladékoknak a helyzete. Egy példát hadd mondjak, én a belső Ferencvárosban lakok, és a 9. kerületben tulajdonképpen évek óta nagyon jól megoldott ez a dolog. Az önkormányzat azt mondta, hogy két havonta egy szombati napon három helyszínre oda megy három teherautó, és akkor oda lehet vinni a festéket, a gyógyszert, a nem tudom én, lakossági mennyiségben gumiabroncsot, és a többi. És ezt utána szakszerűen gyűjtik, elszállítják, megsemmisítik elektronikai hulladékoké. És aztán kiderült, hogy hát azért ez például nem minden kerületben van így. Hogy ezt valahogy az FKF nem tudná koordinálni, vagy segíteni, vagy ezt akkor oldják meg a kerületek maguknak?
Alapvetően ugye van arra vonatkozóan határozott szándék, hogy a hulladékudvar hálózatot bővítsük. Ugye itt megint egy picit hasonló az analógia problémának, mint a gyűjtőszigeteknél, hogy de hol. Tehát, hogy ugye például a nagyon sűrűn beépített kerületekbe ugye valódi szolgáltatás nyújtani képes udvaroknak a létesítése meglehetősen nehézkes. Ugye egyrészt maga az ingatlan effekt az ingatlan árak, tehát az ingatlannak a bekerülési költsége, ahol lehet ilyen jellegű szolgáltatást létesíteni, illetve az, hogy ugye nyilván megint csak ott tartunk, hogyha mondjuk egy hulladékudvar megnyílik a szomszédtelken mondjuk, és én arra látok rá onnantól kezdve, tehát hogy ez egy meglehetősen nehéz helyzet. Van törekvésünk arra, hogy ezt a problémát kezeljük, de itt is azt kell látni, hogy a nagyon sűrűn beépített területeken valamennyi hulladékgazdálkodási problémának a kezelése azért bizonyos kompromisszumokba és falakba ütközik, hiszen a lakos joggal mondja, hogy most ide hordja, bocsánat, a félkerület, miért nekem kell nézegetnem.
Jó, oké, de én most...
Még egy probléma van ezzel, hogy bár ez Gábor biztos szabatosabban lehet ugye mondani, hogy a veszélyes hulladék esetén bizonyos védőtávolságokat be kell tartani, tehát gyúlékony lehet, robbanékony lehet, stb. És nem lehet bárhol gyűjteni, és ezért van az, hogy két nagy hulladékudvar tudja ezeket gyakorlatilag fogadni a városba. Jó lenne, hogyha sokkal ne, több lenne.
Én most arra gondoltam, hogy például én azt hallottam, hogy Svájcban ez úgy működik, hogy előre egy évre van egy naptár, minden lakos kap egy naptárt, hogy nem tudom, március 17-én ezért fog jönni körbe egy autó, tegyék ki ezt a típusú hulladékot. Június 6-án akármi, és akkor ez olajozottan megy, mint egy svájci óra.
Ugye a hulladéknaptár nálunk is működik, de jelenleg ezeknek az anyagoknak a hulladékudvara dedikált gyűjtési helye.
Egy nagyon fontos dolog még, hogy van nektek két darab szemléletformáló és újra használati központotok, szerintem erről sem nagyon tájékozott az átlag budapesti polgár, hogy ez micsoda.
Igen.
Miért érdemes oda menni?
Az egyik ugye a Károly Sándor utcában, a másik pedig a Besence utcába, és a lényeg ennek az, hogy tulajdonképpen nagyon sok olyan anyag, ami már az adott háztartásban kvázi funkcióját tekintve még működik, de már ideje múltsága, dizájnja, és akkor most ugye ilyen fogyasztói szempontokat figyelembe véve már nem kívánatos, vagy nem akarják használni, azokat itt leadhatják. Az elektronikai hulladék az egy nagyon markáns kivétel, ugye itt érintésvédelmi kérdések jönnek elő, aminek ugye a kezelése jelenleg problémás, de mondjuk a bútorokat, a régi könyveket, lemezeket, apró csecsebecséket, sportszereket, nagyon sok mindent, könyveket, stb. Be tudnak hozni, el tudják nálunk helyezni, és akkor kvázi, ha valakinek az a fajta berendezési tárgy, stb. Megfelelő, akkor tulajdonképpen egy nagyon jelképes összegen el tudja vinni. Csak hogy élő példát mondjak, hogy például egyetemisták, hogy fölköltöznek Budapestre, üres az albérlet, ha tudnak rólunk eljönnek, néhány ezer forintból be tudjak rendezni egy komplett albérletet, vagy néhány tízezer forintból, mert ágyainktól elkezdve íróasztalok, minden van. Nyilván bizonyosan használtak és nem újszerűek, de funkciójában megfelelőek, és volt olyan, aki gyakorlatilag lejárta a 4-5 évét és visszahozta, és utána valaki más ismételten ugyanazt a bútort elvitte, tehát ugye azok meg a kvázi hulladék státuszban nem kerülő, funkciójában megfelelő használati tárgyakat lehet ott elhelyezni.
Hát ez a körforgásos gazdaság szó
szerint. Igen, szó szerint, igen, igen.
No, lépjünk egyet. Ja nem, bocsánat, még Szilágyi László.
A zavarégetésnek egy ellenszele van. Össze kell gyűjteni, de tegyük hozzá zárójelbe, hogy nem is biztos, hogy mindenhonnan össze kell a lehullott lombot avar gyűjteni, hanem ez nagyon jó lenne talajtakarásos, ezt nem ragozom tovább. De össze kell szedni. Van, aki a saját kertjében vagy a társasház környékén összeszedi, tudja komposztálni. És a komposztálásnál klasszabb dolog a világon nincsen, mindenkit erre buzdítunk, hogy tegye meg, de ahol nem tudnak esetleg komposztálni, ott még mindig vannak közösségi komposztálási megoldások. Már a fővárosban is van 5-6 helyen a főkert szervezésében ilyen közösségi komposzthelyek, és szerintem nagyon-nagyon jól működnek, és nagyon biztató, és reméljük, hogy minél több lesz. De a harmadik lehetőség mindig itt van, hogy lebomló zsákokba össze lehet gyűjteni, és az FKF ezeket elviszi, gyakorlatilag ingyen, vagy hát igen, nyilván hát a szelődíjban bele van ez valahol számolva, de ott aztán elviszik, és központilag komposztálják, tehát hogy égetni semmiképpen nem kell. Semmiképpen nem kell az avar hulladékot, és nem is szabad.
Tehát gyakorlatilag ugye vegetációs időszak elejétől végéig ugye megy ez a zöld hulladékgyűjtés, és akkor kint pusztazámlan a hulladékkezelési központban ugye ennek a szakszerű komposztálás ennek az anyagnak megtörténik. Tehát, hogy igazából itt Budapesten ez tulajdonképpen, ha valaki nem akarja a házi komposztálás útján megoldani, akkor ez a szolgáltatás ez biztosított jelenleg.
Miközben már, hogyha jól csinálja, akkor nem is büdös.
Nagyon csak önkormányzat már beruházott ilyen kis ágdaráló gépre, és akkor az megy körbe az utcákon, és feldolgoz azt a hulladékot, és azt is ott lehet hagyni mulcsanyagnak, tehát még jól is néz
ki. Meg hát ugye viszonylag egy házi komposztálót, még ha nem is megveszem a legpöpecebbet, a nem tudom, valamelyik Barkács áruházban, nem van néhány raklapom otthon, akkor pikpak össze lehet rakni, és igazából teljesen jó, mert a kellő levegőztetés, a forgatás mellett biztosított, és tulajdonképpen nem kell megvegyem a talajtápláló mindenféle anyagokat, hogyha mondjuk ki akarom rakni, hanem vissza tudom forgatni a saját kertembe azt a komposztot, amit nyilván ennek utána kell nézni, utána kell olvasni, azért kell idő, amíg az ember ezzel elszöszmötöl, de hogyha van helye és indítatása, ez lehet egy jó pénztárca kímélő megoldás, mondjuk trágyavásárlás, vagy műtrágyavásárlás helyett.
Ez a külforgás évmilliók óta működik természetben.
Egy másik nagyon fontos dolog a tüzelőanyag kérdés, és hát majdnem minden önkormányzatnak, nyilván a külső önkormányzatoknak elsősorban van szociális tűzifa programja, és a falvaknak is van, sőt erre országos méretű program is van. Nem mondom, hogy elegendő, sokkal több kellene valószínűleg, hogy az energiaszegénységet föl lehessen számolni, de mindenképpen egy nagyon fontos lépés abba az irányba, hogy jó minőségű tüzelőanyagot adjunk a háztartásoknak, akik rászorulnak, és nagyon sok helyen egyből brikettet visznek, tehát nem kerül sokkal többbe, nincs is vele semmi gond, és akkor tényleg a brikettnek a tüzelése még a legkörnyezetkímélőbb ilyen szempontból. Két dolgot kellene tenni, és mi a klímafőosztályon nagyon keressük ennek a forrásait, hogy egyrészt le kell cserélni rengeteg tüzelőberendezést a városban. Ez nyilván forrás kell, és segíteni kell a háztartásokat benne. A múltkor egy konferencián vendégünk volt egy varsói polgármesteri hivatalbéli szakember, ilyen Skype-on keresztül persze, és ő mondta, hogy nem tudom, már ilyen 6000 kályhát kicseréltek, mert ott a színfűtés, az Lengyelország óriási probléma, és ezért nekiálltak módszeresen lecserélni a szegény háztartásoknak a tüzelőberendezéseit, és érezhető ennek a hatása. A harmadik nagyon fontos dolog, amihez még nagyobb forrás kell, hogy nagyon sok házat, lakást szigetelni kellene, a födémet is, a falakat is, a nyilászárókat kicserélni, és ez azt jelenti, hogy sokkal kevesebb tüzelőanyagra lenne szüksége annak a háztartásnak, nyilván sokkal olcsóbban, kevesebb rezsiből kijönne a háztartás, és kevesebb lenne a kibocsátott légszennyezőanyag is.
Hát igen, hát mondjuk a leendő vagy nem leendő, most kérdőjeles Paks 2 árának az egy harmadából le lehetne majd, hogy nem a hazai nagyon rossz minőségű lakásállományt legalább alapba szigetelni.
Igen, és hát vannak, te is említetted, hogy vannak már olyan városok, ahol azt gondolják, hogy még a gázfűtést is kipurgálják és betiltják gyakorlatilag.
Bécsben 2040-re azt tervezik, hogy az egyéni fűtést, a gázt és az olajat azt elfelejtjük.
Igen, csak ez rengeteg villamos energia kell, nyilván, mert akkor villanyjal fognak tölteni a háztartások. Igen, vagy pedig a távfűtő rendszereket kell úgy felfejleszteni, hogy versenyképes legyen, és olyan áron lehessen a háztartásoknak csatlakozni hozzá, ami már tényleg motiválja
őket. Hát ugye említettük, hogy a BKM-nek az egyik része az a fővárosi távfűtőművek. Igen. És ugye az idősebbekben még él egy ilyen rossz sztereotípia, hogy hát a távfűtés az gazdaságtalan, meg vacak, mert ugye régen a panelekben nem lehetett egyénileg szabályozni a hőfokot, és hogy gyakorlatilag akkor tényleg, ha meleg volt, kinyitottuk az ablakot, fűtöttük az utcát. Szóval ez már azért úgy régen a múlté.
Igen.
Itt nem tudom, mennyit lehetne megspórolni. Alapvetően rengeteget.
Nyugat-Európában nagyon sok fele elterjedt, és viszonylag azt gondolom, hogy népszerű a távfűtés, hiszen amúgy nagyon kényelmes az ingatlan használó számára, hiszen tulajdonképpen semmilyen tennivalója nincsen. Nyilván azt feltételezi, hogy magának az ingatlannak van egy jó energetikai hatékonysága, illetve maga a fűtőberendezések az ingatlanon belül normálisan szabályozhatóak. Tehát azt gondolom, hogy egy központosított nagy fűtőmű az nagyon hatékonyan tud energiát előállítani. Az nagy hatékonysággal már azért a mai korszerű technológiával eljuthatható a háztartásokba. Ugye a végfelhasználónál, amit meg ugye az előbb beszéltünk, tehát azt kell elősegíteni, hogy az ingatlanoknak az energiahatékonyságát növelni olyan formán, hogy kevesebb energiaegységgel a kellő komfort biztosítható legyen, és ugye innentől kezdve igazából lehet ez egy jó út, illetve hogy arról nem beszélve, hogy ott magát a pontforrást azt egyrészt kijebb teszem, másrészt pedig mondjuk az első légzáró réteg fölé tudom helyezni, és akkor nem biztos, hogy a fűsgáz adott esetben visszaszáll a városra, illetve hogy ugye azok ezzel a fűtőművek folyamatosan hatósági kontroll alatt állnak, tehát hogy ott azért a kibocsátás sokkal jobban kontrollálható és tetten érhető és vizsgálható, monitorozható, felügyelhető, mint akár egy családi háznak a lokális tüzelőberendezése.
És hogy mekkora mennyiségekről van szó, a hulladékból nyert közel 1 millió gigazsúl hőenergia termelése éves szinten mintegy 60 ezer tonna széndioxid és további mintegy 100 tonna egyéb légszennyező anyag kibocsátásának csökkenését eredményezte. Ugye ez egy tavalyi statisztikai adat, és ez csak a HUHA, a Rákospalotai hulladék égető, ami ugye az egyetlen magyarországi nagy
kommunális hulladékégető,
ami ellen, vagyis hát nem is konkrétan ez ellen, hanem úgy effektíve a hulladék égetés ellen, azért a Hulladék Munkaszövetség sokáig szívta a fogát.
Ez így van, nagyon sokáig lehetne sorolni az ilyen centralizált rendszereknek a hátrányait. Tehát ugye Budapesten lehetett egy ilyen HUHA-t építeni, mert itt azért van mondjuk másfél-két millió ember, vagy 900 ezer háztartás, amelyik ellátja ezt hulladékkal, de a többi városra ez már nem igaz, meg a többi vidékre. Tehát hogy nagyon nagy logisztikai erőfeszítéssel lehetne azt a hulladék mennyiséget összeoldani, ami gazdaságosan égethető. De ez, mondom, nagyon sokat lehetne erről beszélni, és nyilván kellene is, de az mindenképpen megáll, amit a Gábor mondott az idején, hogy egy kontrollálható kémény sokkal jobb levegő minőség szempontból, mint több ezer kis háztartási kémény. Ez egészen biztos, és az is biztos, hogy megfelelő műszaki színvonal mellett ezek a kockázatok, ezek mind minimalizálhatóak egy hulladékkal működő erőműben. Úgyhogy ha nem is a legjobb megoldás, hiszen a legjobb megoldás az lenne, hogy anyagában tudnánk mindent hasznosítani, és meg tudnánk előzni egy csomó olyan hulladéknak a keletkezését, amit muszáj itt most kerülgetnünk, akkor sokkal jobban járnánk, de ilyen átmeneti megoldásként, ha szabad ezt mondani, ennek az erőműnek a kapacitásait jól ki kell használni, és valamilyen módon a távfűtési rendszereket is el kellene terjeszteni, hogy minél kevesebb egyedi fűtés legyen, pláne szilárd tüzelőanyaggal történő egyedi fűtés.
Itt egyébként a Rákospalotai hulladékégetőben, ott, ha jól tudom, ott még azért gázzal is fűtenek, tehát valamit rá kell még pakolni a hulladékra, mert önmagában véve például nyáron, amikor rengeteg dinnyei van, akkor ott ez egy kicsit problémás.
Nyilván minimális támasztó tüzelésre bizonyára szükség van, bár megmondom őszintén, ebben sajnos nem én vagyok a járatos, ez egy másik kollégának a területe.
De a másik főtávfűtő, az meg ugye a harmadik kerületben, az viszont egy állítom nagyon jó hatékonysággal működő, korszerű gáz, amit úgy mindenki ismer, aki Szentendre felemegy, mert ott Óbudán a Magyarország legmagasabb kéménye. Na, az a több tízezer embert ellátó távfőközpont.
Én itt a települési hulladéknak az égetési arányaira szintén talán eléggé beszédesek, 19-20-ról hoztam adatot. 2019-ben 670 ezer tonna hulladék keletkezett ebbe a THS, tehát a települési szilárd hulladék kategóriába, és ennek nagyjából egy ilyen 55%-a került égetés útján hasznosításra. 2020-ban ez egy 650 ezer tonnás mennyiség volt, aminek szintén egy ilyen 55-56%-a került égetésre, tehát ugye azért törekszünk arra, hogy a mi hulladék megképződik a városba, és ugye a HUHA tudja fogadni, akkor azt elsősorban a HUHA kapacitásait előtérbe helyezni, és a HUHA-t kiterhelni.
Attól áll fel az ember hátán a szőr, hogy sokszor megújuló energiaforrásként tekintenek a szemétre. Annyiban megújul, hogy minden nap szemetelek,
hát aztán megújítjuk.
Kiviszem a kukában, és akkor mindig megújul, de azért ezzel sokkal normálisabban kellene gazdálkodni. Tehát sokkal kevesebb csomagolóanyagot kellene használnunk, és sokkal kevesebb elektronikát kellene használnunk, sokkal kevesebb olyan dolgot kéne használnunk, amiből veszélyes hulladék lesz, és akkor így kellene ezt az egész problémát alulról felépíteni, hogy minél kevesebbet kelljen a végén lerakni, megelégetni.
Itt tulajdonképpen a probléma, ugye, amit már érintettünk, a fogyasztói és az urbanizált világban keresendő, hiszen most megint visszarepülve egy picit a nagyszüleink korából, tulajdonképpen ott a faluba vagy a járásba leélte az ember az életét, volt jószerével kertje, ahol a saját igényeinek megfelelő dolgokat elő tudta állítani, illetve hogyha még városias környezetben is élt, egyrészt ugye nem volt ennyire feltétlenül urbanizálta a világ, másrészt pedig ugye az ellátási láncok, az ellátási rendszerek teljesen más csomagolóanyagokat használtak, máshogy működtek, sokkal több lokálisan hozzáférhető szolgáltatás volt, például gondoljunk vissza, az még az én gyerekkoromban működött, hogy ott volt a tejüzem a sarkon, és akkor mindenki ballagott a kis teljes üvegével, megtöltötték, hazavitte, kimosta, és ugyanazt a teljes üveget használta, lehet, hogy az élete során végig, ha nem törte össze. Most már tulajdonképpen ugye időhiányban szenved a lakosság, és tulajdonképpen amikor a készre csomagolt termékeket vásárolja, nem a termék fontos neki alapvetően, ugye ez több ilyen jellegű kutatás is vizsgálta, hanem az az idő, amit abban meg tud spórolni. Tehát tulajdonképpen az időt vásároljuk meg, nem feltétlenül a terméket. Ugye ez a mindennapi fogyasztási cikkekre. Ugye a másik dolog ez a fogyasztói társadalomnak ez a fajta szemlélete, hogy nyilván, hogyha neked nem tudom én bizonyos használati tárgyad egy 2 évet meghaladja, akkor te már nem is vagy nem tudom én milyen ember, és hogy vásároljon, hogy fogyaszt.
Kiukathatunk a tervezett elavuláshoz is, de azt hiszem ez egy külön podcastnak a témája lenne. Egyelőre a mai az ugye arról szólt, hogy létezik tehát a www.budapestiközművek.hu honlapon egy ne éges kampány, és hogyha valaki tényleg komolyan veszi ezt, hogy a saját egészségét, a környezetét akarja óvni, akkor itt nagyon-nagyon sok hasznos információt megtalál, ami mentén elindulhat, és akkor fantasztikusan zölden fog élni. És akkor köszönöm szépen a mai beszélgetést. Házigazdám volt Kanozsai Gábor igazgató, a BKM Budapesti Közművek non-profit zártkörűen működő részvénytársaság körforgásos hulladékgazdálkodási igazgatóságának igazgatója, és Szilágyi László, a főpolgármesteri hivatal klímavédelmi főosztályának munkatársa. Köszönöm a beszélgetést, én Sarkadi Péter voltam, a viszonthallásra.
Önök a Greenfo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel csatornánkra, például a SoundCloudon, a Spotifyon vagy az Anchor különböző platformjain. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 14,5 ezres Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói között is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkát.